Antal Katalin fogja hirdetni az igét. Most közöttünk ő a Fasori Evangélikus Gimnáziumba tanárnő. Tehát ennyit szerettem volna róla elmondani, és majd. Most pedig énekeljük a 348-as éneket, Siessetek hamar lejár.
Békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mielőtt imádkoznánk és felolvasnám az alapigét, hadd mondjak egy személyes dolgot, már rögtön a mozsaszedéssel kezdem. Elmondom azt az igét, amit én kaptam még a hét elején, mert annyira döbbenetes, hogy az Úr rögtön megfogott és megérintett a hét elején, és készített folyamatosan ezen az igén keresztül a szolgálatra. Egy olyan igét kaptam, amit, hogyha az ember a kontextusában, a szövegkörnyezetben olvas el, akkor tulajdonképpen első ránézésre mindenki más eszébe jut, csak saját maga nem. De amikor ezt az egyigét elolvastam, rögtön tudtam, hogy ez rólam és nekem szól, és engem ítél meg, és próbál arra vezetgetni, hogy hogyan készüljek erre a szolgálatra, hogyan álljak ki ide elétek. Az ige pedig Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezetében az ötödik vers. Az ilyenek a kegyesség látszatát keltik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Ugye előtte a felsorolásra emlékeztek rá, arról szól, hogy a gyülekezetekben mi lesz az utolsó időkben, hogyan fognak elfordulni Istentől. És döbbenetes volt, hogy én ezt rögtön magamra értettem. Magamra értettem úgy, olyan értelemben, hogy én azt gondoltam, hogy én most már alkalmas vagyok az ige szolgálatra, engem felkértek, biztos, hogy azért, mert nekem ilyen olyan jó tulajdonságaim, képességeim vannak, tanár is vagyok, tudok beszélni, sok mindent el lehetne mondani rólam, ami miatt jó vagyok. És közben azt mondta meg nekem Isten, hogy ez kemény szívű vagy, amikor te így gondolkozol. Kívülről kegyesnek látszol, talán még sokan el is hiszik, hogy te kegyes vagy, és hitben jársz, és tényleg a kegyelemre építesz, miközben nem az én erőmet használod föl, a saját erőd alapján akarsz kiállni emberek elé és hirdetni az igét. És úgy örültem ennek az igének, mert valóban sikerült úgy ideállnom, hogy ahogy Pál apostol mondja a korintusiaknak, hogy erőtlenséggel, félelemmel és rettegéssel mentem hozzátok. Nem emberi bölcsességgel, és nem ezt szeretném nektek most mondani, továbbadni, hanem Isten bölcsességét. Adja Isten, hogy ez valóban így legyen. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, itt állunk most a színed előtt, és ígédet szeretnénk hallani mindenféleképpen, a te szavadat, nem emberi szavakat. Add, hogy az igéd szíven találjon most mindenkit abban az élethelyzetben, amiben most éppen van, hogy felismerje és le tudja tenni az ő bűneit a te keresztfád elé, és úgy tudjon örömmel veled együtt és a közösséggel együtt úrvacsorát venni, hogy más szívvel menjen innen haza, mint amivel eljött. És ha megértjük, megértem én is, hogy mi az, ami bűn az életemben, és mi az, amiben változnom kell. Add, hogy ne holnap, hanem még ma, mert ma még lehet. Térjek vissza a te utadra. Térjek vissza a te lábnyomodra, mert az az egyetlen út, ami az életre vezet. Amen. Elolvasnám az alapigét, amely megírva található Mózes második könyvében, a 20. fejezet 16. és 17. versében. A következőképpen. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Röviden a 10 parancsolattal kapcsolatban egy-két gondolatot hadd mondjak el, mielőtt beszélnék a 3 utolsó parancsolatról. Egyáltalán miért foglalkozunk ilyen sokat a 10 parancsolattal? Gondoljunk arra, hogy amikor ezt Isten adta, kiknek adta? Mózes nem a fáraóhoz küldte az Úr, hogy neki mondja el, hogy hogyan kellene élned. Hiszen ő kemény szívű volt, őt nem is érdekelte egyáltalán, hogy van-e egyáltalán Isten, és ki az Isten. Igen, a 10 parancsolatot az Úr a népének adta, nekünk adta. És ez nagyon fontos figyelmeztetés, hogy, illetve buzdítás és bátorítás is, miért adja az Úr nekünk ezt a sok igét, ezt a sok figyelmeztetést, ezt a sok intést, ezt a sok felszólítást. Mi ennek az oka? Nagyon fontos, hogy rá akar mutatni azokra a csapdákra, amikben mi is bele tudunk esni, mint hívő emberek, ugyanúgy, mint azok, akik nem Krisztusba kapaszkodnak és nem Krisztusra építenek. Hát figyelmeztet minket, ugye, ahogy Káint is figyelmezteti, hogy az ajtó előtt áll a bűn és kopogtat, de te uralkodjál rajta. Ugyanígy figyelmeztetni akar minket ezekre a csapdákra, de ugyanakkor meg akarja mutatni azt is, hogy egy más minőségű életet is élhetünk. Ugye, hogyha az Úr a mi Istenünk, ahogy Eszter is mondta, és többen is mondták, hogy mindig ezzel kell kezdeni, az első parancsolattal, hogyha én az Úr vagyok a te Istened, akkor nem csak felszólítást hallunk, hogy ne lopj, ne paráznál, hogy ne csináld ezt, azt, amazt, és ezt tedd, hanem akkor nem fogsz lopni. Sőt, nem kell úgy élned, hogy lopjál, nem kell úgy élned, hogy paráználkodjál. Élhetsz másképp, mint mások. Megteheted, ha én rám alapozom mindent. És ugyanakkor nem csak azért adta, hogy mi egy más minőség életet éljünk, hanem bizony-bizony ezt mások elé kell élnünk. Hát a zsidó nép is a pusztai vándorlás során, meg amikor elfoglalta Kánaánt, akkor más népekkel találkozott, akik eléjük kellett élni a mindennapokban, hogy ő valóban kire alapoznak, és hogy ezért egészen más az életük, hogy különböznek. És hogy ez milyen jó dolog, és ezt többször észre is vették azért, amikor ezt megtették a zsidók valóban, ha tényleg úgy éltek, akkor észrevették a körülöttük lévő népek, hogy Isten áldása van rajtuk. Amikor azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, ez pontosan erről szól. Ugye, méghozzá kik előtt kell nekünk világítanunk? Nem a világ előtt, tehát nekünk nem az a fontos, hogy most milyen tévéközvetítések, meg minden egyéb olyan dolog, ami látványos, hogy abban hogyan nyilvánulunk meg a világ előtt, hanem az egyes emberek előtt, a hétköznapi életben. Nagyon szép példa nekem erre a Filemoni levél, amikor ugye Pál apostol Filemonnak ír arról, hogy elszökött hozzám a te rabszolgád. aki akkor még nem volt hívő, de mellettem megtalálta az Urat. Most visszaküldöm neked. És Filemon bizony ott próbára van téve, hogy hogy viselkedik. Úgy viselkedik-e, mint egy utazó embere volt, tehát megbünteti, akár meg is gyilkolja a rabszolgát, mert törvény szerint joga lett volna hozzá, vagy pedig úgy viselkedik, mint testvér a testvérrel. Egy nagyon nagy próbatétel ez nekünk testvérek, hogy amikor mi az Urunk kezét elengedjük, akkor rögtön úgy nézünk már a testvérünkre is sokszor, de a nem hívőkre is, mint bármilyen más közemberre. És ugyanúgy megbántjuk, megszóljuk, figyelmetlenek vagyunk vele, lehetne sorolni, mit teszünk. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az emberek előtt a hétköznapokban. És hogyan? Azt mondja ugye az ige, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Nem azt mondja, hogy hallják a ti kegyes beszédeteket egyedül. Hadd olvassam fel a Pál apostolnak a rómiaikhoz írott levelében azt, amikor pontosan erről beszél, hogy ahogy a Péter is említette, hogy a gyakorlati meg az elméleti kereszténység hogy el tud válni egymástól. Hogyan tudunk mi, és én személy szerint magamra mondom, hogyan tudunk mi én elméleti keresztény lenni nagy szavakban, de a cselekedeteim pont az ellenkezőit mutatják. Azt mondja Pál apostol, pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből. És meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Nagyon nagy ítélet, illetve nagyon fontos intés számunkra, hogy a kettő együtt kell, hogy járjon. És majd azért beszéljünk róla, szeretnék erről később beszélni, de ugye volt róla szó, hogy nézzünk fel az Úrra, nézzünk fel Krisztusra. Ez az egyetlen megoldás, az egyetlen út, hogy ne térjünk el se jobbra, se balra ettől az úttól, ami az örök életre visz. Nézzük akkor a 8. parancsolat, ugye ami úgy szól, hogy ne tégy hamis tanúbizonságot fele barátod ellen, vagy ne tanúskodj hamisan, így is szokták fordítani. Mire vonatkozik? Ugye szűkebb értelemben a parancsolat arról szól, hogy a bíróság előtt, abban az időben két tanúnak kellett egybevágó véleményt mondania, hogy elítéljenek valakit. Ugye hát Jézusnak a perénél is látjuk azt, hogy találtak is két hamis tanút, és tudjuk a mózesi törvényekből, hogy a két hamis tanú, hogyha kiderül, hogy hamisan tanúztak, ugyanaz az ítélet járt nekik, mint amit kiróttak arra, aki ellenük tanúskodtak. Tehát ez egy nagyon kemény dolog. Ugyanakkor már a mózesi törvényben szó van arról is, hogy tágabb értelemben a bíróságon kívül hogyan lehet értelmezni ezt a parancsolatot. Többek között ezt mondják a törvények az ige. Ne állj a rosszat akaró többség mellé. Hazughírt ne terjessz. Lehetne sorolni még. Az új szövetség még jobban kitágítja ezt a parancsolatot. Az Efezusi levélben például arról van szó, hogy semmi bomlasztó beszéd ki ne jöjjön a szátokból. Aztán azt mondja Jézus a Máté evangéliumában, hogy minden haszontalan szóról számot fogunk adni. Nagyon-nagyon fontos, hogy minden szó, amit kimondunk, annak nagyon nagy súlya van. És ezen nagyon sokat elgondolkoztam, hogy többek között a gyerekeinken mennyire le lehet mérni azt, hogy egy-egy szónak milyen súlya van. Nem tudom, hogy a testvérek is előfordult-e gyerekeikkel, hogy gyerekük elmesélte, amikor már felnőtt lett, hogy amikor te ezt és ezt mondtad nekem, nekem az annyira fájt. És ez elmúlt 10 év, 20 év, 30 év azóta mindig ott hordozzák még az emberek magukban. És mi is hordozunk sokszor egy-egy ilyen szót, ami megaláz. Megaláz esetleg, de van olyan is, ami fel is emelhet. Vagy akár a vívódásaimban, amikor napokig, hetekig, hónapokig vívodunk egy-egy kérdésben. És akkor egyszer csak kapunk egy igét. És az úgy fel tud szabadítani hirtelen, szinte robbanásszerűen az embernek az egész gondolkodása, élete megváltozik a kötöttségéből, abból, hogy egy gondolat köti, abból teljesen felszabadul a cselekvésre. Csodálatos dolog ez. Egyszer Cseri Kálmán mesélte, hogy ő vívodott nagyon sokáig is, és várt Istentől valamilyen jelzést, valamilyen választ egy kérdésére. És elment egy testvérhez, aki nagyon beteg volt, és vele beszélgetett, nem emlékszik a beszélgetésre, de arra emlékszik, hogy volt az éjjeli szekrény asztalán egy kis fából kifaragott ige, a Habakuk könyvéből az a fél ige, hogyha késik is, bízzál benne. És azt mondta, hogy nem emlékszik semmire, csak arra, hogy ezután ő egészen másképp ment haza, már egészen más volt a hazatérése, és másképp viszonyult, és le tudta tenni azt a kérdést, ami benne volt, és rá tudta bízni az Úrra, hogy majd ő meg fogja adni a választ időben. Milyen a mi beszédünk? Hogyan beszélünk mi az emberekhez? Most eszembe jut egy példa, hadd legyek egészen konkrét, nézzük a saját belső viszonyulásunkat. Nálunk Isten tisztelet a templomban vasárnap. És hát sajnos magamról is elmondhatom, és a gyülekezet tagjairól is tudom, mert utána meg is beszéljük, hogy az Isten tisztelet elejétől szinte végéig mindenkinek járnak a gondolatai. Ezek a gondolatok, ezek általában így néznek ki utána, hogy el is mondják sokszor, hogy na hát megint késett ez az illető. Hát megint megszólt a telefon, nem tudja soha kikapcsolni. Vagy hát jönnek ugye keresztelőre idegenek, akik soha nem voltak templomban, hogy öltöznek föl. Nem hallani azt, amit mondanak, nem hallani azt, hogy igen vagy nem. Hát micsoda dolog ez. Megjegyzem zárójelben, hogy az soha senkinek nem jutott még eszébe, megmondom őszintén nekem sem, hogyha jönnek mondjuk olyan emberek a templomba, akik soha nem voltak még ott, és nincs náluk énekeskönyv, akkor valaki fölpattanna 3-4 énekeskönyvet, és oda tenné eléjük, és elmondaná, hogy köszönne, fogadná őket, elmondaná azt, hogy igen, ezek az énekek, én a liturgiánk, mennyivel más lenne akkor, már mi se gondolkoznánk így, de nem, nem jut eszünkbe elsőre, hanem csak ez jut eszünkbe, hogy hogyan lehetne megszólni azt a másikat, és ugye persze meg is beszéljük a templom lépcsőin ezt. De mi indít minket erre, hogy mi nekünk ezek a gondolatok jutnak eszünkbe, és így szólunk a másik emberről? Sok minden van emögött, de aztán nagyon szeretjük magunkat följebb emelni a másik ember fölé. Sokszor irigykedünk is, hogy mi az, ami a másiknak megvan, és nekem nincs. És hogyha nekem az nincs meg, és nagyon vágyom rá, és hogy itt bejön a kívánság, ami az utolsó két parancsolat lesz, akkor olyan jó azt mondani, hogy azért benne is van valami hiba. Tehát tulajdonképpen mégsem jobb nálam, még sincs neki több, lehet, hogy több van, de azt is úgy szerezte, lehet, hogy ez vagy az van, de az sem annyira jó, tehát nekem mégse kellene, tehát vagyok én azért olyan jó, mint ő. Aztán sokszor előfordul, ez jó dolog, hogyha az ember ezt erre felfigyel, hogy a saját hibáinkat ostorozzuk másokban. Felfedezzük azt, hogy, és ez jó, hogyha tényleg rájövünk erre, és esetleg valaki felhívja a figyelmünket, hogy hát de te is ilyen vagy. Ilyenkor persze felháborodunk, hogy de mégsem, de azért ott van bennünk az, hogy valóban, Uram, köszönöm, hogy rámutattál arra, hogy én megláttam a szálkát a másik szemében, csak a gerende az én szememben az nagyon nagy. Sokkal nagyobb, mint ez a szálka. Aztán megint, mint tanár is, meg mint édesanyám gyermeke, sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon szeretjük megmondani a másiknak, hogy hogyan éljen, mit csináljon, mert mi jobban tudjuk. Ezt szülők figyelmét szeretném erre különösen felhívni, hogy olyan könnyen beleszólunk a gyermekeink életébe, hogy ezt nem jól csinálod, ne így főzzél, ne így neveld a gyereket, hát ez nem jó döntés, így csinál, úgy csinál, amúgy csinál, mert mi megint fölé akarjuk magunkat helyezni, mert mi jobban tudjuk. Úgy gondolom, hogy az sem helyes sokszor, és ebbe én is beleestem, és most egészen van egy konkrét esetem, amit tisztáznom kell, ha hazamegyek, hogy van két vitás fél, és az egyiket meghallgatjuk, és rögtön vélemény nyilvánítunk, és ezt a véleményt továbbadjuk. Ugye pont erről volt szó, hogy rossz hírt ne terjesz, rágalmat ne terjesz, mert ez hazugság. Ez tulajdonképpen már nem az igazság, ez a hazugság. És hadd olvassak fel a hazugsággal kapcsolatban egy döbbenetes dolgot, hogy hogyan működik a hazugság bennünk. Nem csak a világban, ennek az egésznek az anatómiája, hogy hogyan indul el a hazugság lavina. És ne felejtsük el, testvérek, hogy a hazugság atya az az ördög. Ugyanígy, ha mi bomlasztó beszédet, olyan beszédet mondunk, ami emberek között ellentétet szít, ez is az ördögnek a munkája. A szétdobálás, ugye a diabolosz, aki szétdobál mindent, szétdobál mindent. Ravasz László a hazugságról a következőket mondja. A hazugság legrettenetesebb formája az, amikor az ember tudatosan valótlant állít, mert haszna van belőle. Ez azzal kezdődik, hogy nem mondja az igazat, mert kára van belőle. Azután látja, hogy hazudnia kell, mert a hazugságból már haszna van. Életérdekévé lett, hogy hazudjék. Ez azzal jár, hogy a hazugságot folytatnia kell, sőt fokozni, mert összeomlanék mindaz, amire a hazugságát felépített, amit a hazugsága felépített. Lehetetlen nem hazudnia, mert igaz mondása lenne a halála. Persze emberi értelemben nyilvánvalóan az emberek között. A hazugságot tehát tovább kell építenie, világnézetté kell tenni. A tudománnyal igazoltatni kell. A sajtóban és minden közéleti megnyilvánulásban ezt kell képviseltetni, az ellenvéleményt el kell hallgattatni, a kételkedést üldözni, és az új nemzedéket a hazugságok elhívésében nevelni fel. Ez a legszörnyűbb démoni vállalkozás, a hazugság világ teremtése. Szerintem ez nagyon alaposan elmondta, de ugye a kezdetet nézzük, hogy ez az egyes embereknél kezdődik. Ne felejtsük el. Amit már látunk most itt a világban, az már ott elkezdődött, a paradicsomban, illetve a mi egyes életünkben is elkezdődik, hogyha nem tekintünk fel az Úrra. Ugye ez olyan, amit Irénke néni mondott tegnap, hogy az ördögnek a tüzes nyilai így működnek. Nem csak egy egyszerű nyíl, amit kilő, és akkor ugye, ahogy volt az ókorban, hogy működött, hogy két csatahajó egymással harcolva a nyilakkal lelőtt néhány ellenfelet, mert a tüzes nyíl az egész hajót lángba borítja. És hogyha ide jutunk, akkor már nincs megállás. És ezért kell nekünk szüntelen imádkoznunk és az Úrra tekintenünk, hogy megállítsa ezt, hogy lángba boruljon a lelkünk, és teljesen odaadjuk magunkat ennek a bűnnek, és az örvény beszippancson minket. Aztán, amikor mi szólunk, mi szétválasztjuk a szeretetet meg az igazságot, nem de, testvérek? Ugye, és ez a szeretet meg az igazság, ez nem is Isten igazsága és szeretete valójában, hanem a mi szeretetünk és a mi igazságunk. Van, amikor úgy szólunk, hogy pontosabban, amikor nem szólunk valakinek, pedig kellene, azt mondjuk, hogy hát szeretjük, hát nem akarjuk megbántani, igazán. De emögött igazából az van, hogy nem akarjuk, hogy velem rosszban legyen. Hiszen függünk az emberi kapcsolatoktól nagyon erősen, amikor jobban sokszor, mint Istentől, pedig igazából csak tőle kellene függeni. Aztán másik esetben pedig azt mondjuk, hogy mi megmondjuk neki az igazságot, mert senki nem mondja meg, de ez megint a mi igazságunk lesz, ahogy mi gondoljuk, ahogy mi látjuk. Mit tesz Jézus? Gondoljunk arra, amikor a gazdag ifjúval beszél. Mit mond neki? Ugye megkérdezi tőle a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerem az örök életet. És akkor elmondja Jézus, hogy a törvényeket tartsd be. Persze, ezt megcselekedtem ifjúságomtól fogva. Jézus megkedveli, ugye ez áll a Márk evangéliumában. De nem úgy okoskodik, elnézést a szóhasználatért Jézus, hogy hát nem akarom megbántani, nem mondom el a többit, mert akkor nem fog engem követni, esetleg eltereszti, hogy milyen ez a mester, stb. Nem. Megszereti, és éppen ezért, mert mentő szeretet van benne, ezért megmondja neki a teljes igazságot. Hogy még hiányzik belőled valami. És utána az ifjúnak kell döntenie. Hát döntés elé állít mindenféleképpen. Vagy ott van a másik, a bűnös asszony esete. Jézus nem sorolja fel neki újra a bűneit, hiszen nyilvánvaló. Az asszony tudja, Jézus is tudja. Azt mondja neki, hogy ne vétkezz, tehát tudja, hogy ott van a bűn, de a szeretetével felszabadítja azzal, hogy menj el és többé ne vétkezz. Van rá lehetőséged. Igen. Nem kötözhet meg az a bűn, mert én nagyobb vagyok, hatalmasabb vagyok, mint a bűn és bármilyen hatalma. Ugyanakkor ott van az ember életében az is, és erről beszélgettünk a csoportban, hogy amikor nem szólunk, de kellene, akkor mi a helyzet? Mert mi keresztények nagyon hajlamosak vagyunk a hallgatásra. A szeretetből való hallgatásra, hogy az előbb mondtam. Azt mondja már az Ószövetség is, hogy fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. De ne csak ezért, hogy ezért kiennél van, hanem azért is fedd meg, hogy megmenekülhessen az életre, hogy visszatérhessen az útra, amiről letért. Nagyon fontos dolog, testvérek, és Péter Pilinszkitől egy idézetet adott nekem, amit szeretnék, hát igazából nincs megjelöltem pontos idézet, de valahogy úgy mondta Péter, hogy a pszichológusok arról, akikhez most már gyakran járnak, sokan nagyon divatos ez, Amerikában jött át ez a divat, nagyon divatos az, hogy ők megkeresik a problémákat, a gyökerét keressük meg, pontosan az életedben, a gyerekkorodban, főleg azt fel kell boncolni, és vagy ott hagyják az embert, vagy mondják neki, vagy megoldásokat keresnek a gyakorlatban, az életben, ezt mond, ezt tedd, ilyen módszerrel, ez kerül, az kerül, amaz kerül. Miközben azt mondja Pilinszki, hogy nem problémák és megoldások vannak, hanem tragédiák vannak, és kegyelem van. Tragédia eleve az, ahogy a világra születünk mi emberek. Halottan, tulajdonképpen, ha belegondolunk. És körülöttünk is hány ilyen ember van. ha ezt a tragédiát felfogjuk, akkor már egészen másképp megyünk oda az emberekhez, akik bűnben élnek. Persze úgy gondolom, hogy azért bizonyos dolgokat mérlegelni kell, mielőtt szólunk valakinek, hogy nehogy ez a megszólás legyen, amiről beszéltem korábban. De egy dolgot kell mérlegelnünk, mielőtt szólunk valakinek. Ez pedig az, hogy milyen indulattal megyünk oda ahhoz, akivel beszélni szeretnék. Ha emberi indulattal, majd én megmondom neki, oda sem menjünk addig. Ha viszont van bennünk egy olyan vágy, hogy Uram, emberi indulat van bennem, de szeretnék oda menni, akkor az első dolog megint azt mondom, hogy a szüntelen imádkozás. Kezdjük el egy nagyon, igenis kemény imaharcot. A harcban nem csak az van, hogy azért harcolok, akiért imádkozom, hanem magammal is harcolnom kell sokszor, hogy kitartó legyen az imádságom. És ebben az imaharcban nyugodtan kérjük azt, hogy Uram, én ezt az embert annyira nem szeretem, vagy nem tudok indulat nélkül hozzáfordulni, segíts nekem ebben. Nagyon szép példa nekem az, amikor Pál apostol ugye a damaszkuszi út után megvakul, és ugye ott van, és nem tudja, hogy mi fog vele történni, és Anániást küldi az Úr, hogy megszólítsa. És Anániás teljes őszintességgel odáll az Úr elé, és elmondja neki, hogy Uram, hát menjek ez az emberhez, akiről azt tudják mindenki a keresztények között, hogy üldöz minket. Hát én nem értem ezt, Uram, segíts nekem. És az Úr nem dorgálja meg, hanem megmondja, hogy de ő választott erényem, és feladata van. Hát nyugodtan oda lehet menni ilyen gondolatokkal is, sőt, az Úrhoz minden gondolattal oda lehet menni. Ne felejtsük el. És az a csodálatos, én ezt megtapasztaltam, nem egy nap alatt, nem egy hét alatt, hanem bele kellett tenni egy fél évnek, egy évnek, hogy valakiért csak imádkoztam, és amikor ezt eljutottam oda, hogy egyszer rájöttem arra, hogy hát én szeretem ezt az illetőt. Pedig előtte nem, hogy nem szerettem, inkább ellenszenves volt számomra. És akkor oda tudtam menni hozzá egy egészen más lelkülettel. És milyen legyen ez a lelkület, amivel mi szólunk a másiknak? Ugye azt mondja az ige, hogy szelíd lélekkel, tisztelettudóan, úgy, hogy az, amit mondunk, az építő legyen, hogy őt építse. Nem magabiztosan, hanem Istenben bízva, Istenben legyünk biztosak. És ahogy itt az elején említettem, ahogy Korintusban ment Pál apostol, erőtlenség, félelem és nagy rettegés között. De nem az embertől retteg, ahogy én is megmondom őszintén, amikor itt fölálltam, még egy kis félelem volt bennem, de ugyanakkor a reggeli ige felszabadított, mert a reggeli ige is nekem arról szólt, hogy nem az emberektől kell függenem, sőt, hát azért vagyok itt, azért állított ide engem Isten, hogy hozzátok szólják, és az ő igéjét továbbítsam nektek, és adjam tovább. Hát felelős vagyok, értetek, most ebben a pillanatban. És így már egészen másképp áll fel az ember, és másképp beszél. Ugyanakkor sokszor tapasztalom azt, hogy valaki, van, aki már azt várja, hogy végre valaki mondja meg neki azt, hogy ő bűnben van. Mert mindenki csak kerülgeti a témát, megmagyarázza, hogy hát te azért, meg ezért tetted ezt, meg azt, nem te vagy a hibás, a másik a hibás. Van egy ilyen barátnőm, aki együtt élt egy fiúval hosszú ideig, aztán ott hagyta, aztán most visszament, vacilál, hogy most hogy legyen, mint legyen. Templomba járt, aztán elment onnan, aztán megint visszajött most. És ő mondta nekem ezt, hogy Kati, mondd meg nekem, légy szíves, hogy bűnben voltam, mert annyira jó volna már tudnom, hogy hol állok, hogy mi az én helyzetem. Gondoljunk erre is, hogy az embernek szüksége van erre, hogy végre legalább tisztán lásson, mert akkor nem tud tovább lépni. Ugyanakkor még egy dolgot hadd említsek meg, ami általában a nem szólás kategória, tehát amikor mi nem szólunk, pedig szólni kellene, ez pedig világi dolgokban, amikor embereket jogtalanság ér. Van egy nagyon jó Luther idézet, ezt hadd olvassam szintén fel. A Világi Felsőbbség című művében Luther a következőket írja, és ezt nagyon megjegyeztem, de ne felejtsük el, hogy itt is arról van szó, hogy Krisztusi indulattal szóljunk. De ezt jegyezzük meg, hogy mi a világban élünk, és igenis, itt is vannak olyan törvények, amiket be kell nekünk is tartani, és másoknak is be kell tartani. Magadat és ami a tiéd, gondozd az evangélium szerint, és szenvedj igazságtalanságot, mint igaz keresztjén. Másra és más dolgaira viselj gondot a szeretet szerint, és ne tűrj semmi jogtalanságot fele barátodért. Dániel könyve jut eszembe, amikor ugye Nabukodonozor álmot látott, ugye a szobrot, és akkor még el sem mondja a csillagjósoknak, hogy mi az álom, kiadja nekik, hogy találjátok az álmot és a magyarázatot is. És hát annyira őrült volt, hogy mivel ugye persze ezt nem tették meg az ő jósai, ezért minden csillagjós ki akart végeztetni. És akkor Dániel ezt megtudja, bemegy a királyhoz. Bemegy hozzá, és beszél vele. Nem a saját életét féltette ott, és akkor, mert tudta, hogy az kinek a kezében van, hanem tudta, hogy ezt nem szabad így hagyni. Nem szabad ennyiben hagyni a másik embert, mert a másik ember élete is nagyon drága. Tulajdonképpen ez tényleg érdekes, hogy ha Krisztussal járunk, akkor a mi beszédszokásunk meg is fordul. Most így furcsa szót használtam. Akkor fogunk majd szólni, amikor egyébként nem szóltunk volna, mert nem mertünk, mert nem tettük meg. És amikor máskor szóltunk volna, mert a tyúk szemünkbe léptek meg, meglöktek a villamoson, bármi más tettek ezt vagy azt, nem így teszik, ahogy én szeretném, rájövünk arra, hogy nem kell, fölösleges akkor szólni, mert nem az számít, hogy most a mi látszólagos igazságunk teljesül-e vagy sem. A 9.-10. parancsolat összefoglalva ugye arról szól, hogy ne kívánd. Ne kívánd azt, ami a másé. És ha egészen mostanáig bárki is úgy gondolta, vagy bárki gondolja, aki olvassa a 10 parancsolatot, hogy hát ez nem rólam szól, én nem ölök, nem paráználkodok, nem lopok, ezt nem, azt nem csinálom, akkor ez a parancsolat, ez a 2 parancsolat leleplez minket. Tulajdonképpen ez a parancsolat mutatja meg azt, hogy mi a gyökere annak, hogy mi megszegjük Isten parancsolatait. A gyökere pedig elsősorban ugye az, hogy nem az Úr az én Istenem, és ez a második lépés, ha nem ő az én Istenem, akkor már nekem vannak saját önző kívánságaim, ahogy Jakab apostol mondja. A ti önző kívánságaitok okoznak viszályokat közöttetek. És kinek nincsenek kívánságai? Mindenféle vágyai és kívánságai. És milyenek ezek a kívánságai? Persze ugye a 10 parancsolatban egyrészt felsorol anyagi jellegű kívánságokat. És ez persze, hogy mindannyiunkban benne van. Ami másnak megvan, és nekem nincsen, milyen jó lenne. Sokszor csak azért kívánjuk, mert a másiknak megvan, nem azért, mert nekünk szükségünk lenne rá. Csak mert a másiknak megvan, és neki jobb. Rousseau-nak, a nagy gondolkodónak, azt írta le, még emlékszem, középiskolában tanultuk, hogy hát a baj ott kezdődött az emberiségben, amikor az első ember leszúrta a földbe az első karókat, és körülhatárolta az ő birtokát. És hogy ebből indul ki minden bűn és minden nyomorúság a világban. Csak hogy azt nem gondolta végig, hogy Isten nem így gondolja a tulajdont. Istennek a teremtési rendje, hogy felelőssé tesz minket azért, amit nekünk ad. Tehát a tulajdon, ami nekünk van, most a vagyon, most bármi tágabb értelemben, nem csak a pénz, hanem minden, amit nekünk ad, látható vagy nem látható tulajdon, vagyon, kincs, az ennek nem dicsekednünk kell, hanem az ennek felelősséggel kell élnünk. Hát így adja ugye az édenkertet is, hogy művelje és őrizze az ember az édenkertet. Így már egészen más, hiszen éppen ugye a vagyonközösség, meg ugye a testvérek, akik éltek az előző rendszerben, tudják, hogy az, hogy minden, ami mindenkié, a senkié. Azt senki nem gondozza, senki nem felelős érte, de senki nem vállalja a felelősséget, így viszont föl kell nekünk a saját tulajdonunkért vállalni a felelősséget. És ez persze sokszor nem olyan egyszerű, az ember mindig áthárítja a felelősséget, hogyha nem muszáj, ha nem muszáj felelősséget vállalni, úgy érzi. Ugye van ez a nagyon tragikus, rettenetes történet Nábót szőlőjéről, azt mindenki ismeri. Ugye Aháb király meglátja a palotája mellett Nábótnak a kis szőlős kertjét, és hát megkívánja, mert ez neki jó lenne veteményes kertnek, meg egyáltalán közel van a palotához, lehetne magyarázni. És hát oda megy Nábóthoz, és elkéri tőle. És Nábót azt mondja, hogy nem adom oda az örökségemet. Most ehhez tudni kell azt, hogy ugye Izraelben az volt a törvény, hogy ha valaki elszegényedett és esetleg el kellett adni az örökségéből valamit, azt visszakapta legkésőbb 50 év múlva. Ez volt az örömünnep éve, illetve az az időszak, a felszabadítás éve, amikor ezt visszakapták. És volt még egy olyan törvény, ezért kéne olvasható, hogy a fejedelem nem veheti el senkinek a birtokát. Hát azzal, amit mondott Nábót, azzal képtelesen igazat mondott, mit tett erre a Háb király? A legrosszabbat, ami velünk is előfordul, testvérek, hogy lefeküdt az ágyába, a fal felé fordult, és ott töprenkedett magában. Nem az Úr elé vitte ezt a dolgot, hogy Uram, van egy kívánságom, most nemet mondtak rá, most mit tegyek ezzel, hogy van ez, jó vagy rossz, hanem elkezdett magában gondolkozni. És ez, gyerek, testvérek, elnézést. Lebuktam. Bocsánat. látszik, a tanár az valahol mindig ott van az emberben. Tehát testvérek, ez a legnagyobb baj. Én ezt annyiszor átéltem, amikor, főleg nyáron, amikor iskolaszünet van, és az embernek túl sok ideje van gondolkozni, hogy a gondolataink azok nagyon be tudnak csavarni minket, a saját gondolataink. Ha nem az Úr körül mozog, hanem saját magunk körül, akkor az kész. Akkor tényleg lágyalóban az embernek a lelke, de tényleg elég gyakorlatilag, és rettenetes dolgok tudnak történni, és ilyenkor tényleg az ember tényleg az Úrhoz kiált, Uram, hogy segíts rajtam, mert már nem tudom, nincs egy épkézláb gondolatom, se semmi, és ő akkor ilyenkor megment, és megkegyelmezni, hogy tényleg teljesen elbuknék, és összetörném magamat. Igen, köszönöm szépen. Úgyhogy az önző kívánság így működik. És még valamit az önző kívánságokról, hogy ahogy Jakab mondja, hogy az vonz és csalogat. Tehát nem csak egyszer jön. Jön az újra meg újra. És még egyszer, és még egyszer, és még egyszer mondja. És megint az Úrra tekintés ugye a megoldás, hogy szüntelen imádkozom. Megint ha jön a kísértés, megint ezt fölfelé mondom, hogy Uram, megint jött. És megint. Megint segíts meg, mert én megint el fogok bukni, vagy megint bele fogok menni ebbe, vagy nem kellene belemennem. Ugye kicsit ez olyan, mint amikor Péter a vízen jár. Amint nem az Úrra tekint, már rögtön beszippantja őt a mélység, a víz. Mert a szelet figyeli, ami akkor persze, ha nem az Úrra néz, akkor erősebbnek tűnik. Az Úr tekintete az vezet. És ez olyan, mint amikor az ember hegygerincen egy gerinc túrára megy, mondjuk az Alpokba, Tátrába. Ugye ott a vezetőt kell követni minden lépten nyomon. Nem lehet kitérni se jobbra, se balra, ugye a Józsuének mondja az Úr, mert akkor a szakadékba esem le. Előttem van a vezető, az ő lábnyomában lépek előre, minden pillanatban, akkor nem fogok beleesni a szakadékba. Azért persze olyan kívánságok is vannak, amikor az ember esetleg másoknak a talentumait kívánja. A másik az jobb, okosabb, egészségesebb, lehetne sorolni mindent, és nekem miért, nekem miért, nekem is azt kellene. Miért nem vagyok ilyen? Sőt, a legrettenetesebb kívánság, amikor a másik ember élete fölött akarunk uralkodni, és őt akarjuk meghatározni, befolyásolni, minthogyha a mi életünk része lenne. Ez sokszor emberi kapcsolatokban nagyon nagy kísértés. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy, és ezt állíthatom is, hogy vannak olyan kívánságok is, olyan kérések, amik az Úrnak tetszetősek. Ezek azok, amik az ő akaratával egyeznek. Nem véletlen, hogy azt mondja, hát az Úr Jézus is azt mondja, amikor az utolsó vacsorát veszi, hogy vágyva vágytam arra, hogy elkölthessen veletek ezt a vacsorát. És ez egy teljesen egy csodálatos kívánság, hogy ő erre vágyik, hogy velünk együtt étkezzen. És Pál apostol buzdít is minket arra, hogy a kívánságainkat tárjuk fel az Úr előtt, majd ő megítéli, hogy ez most jó vagy rossz kívánság volt-e. Pontosan úgy, ugye, hogy a Filippi levélben írja, aminek ugye a második felét szoktuk hallani az Isten tiszteletek igényedetesek végén, de hiszen mindenki ismeri, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, tehát fölfelé nem magunkban, mindenkor hálaadással, tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És honnan fogom tudni, hogy ez jó vagy rossz kérés? Mert az ő békessége meg fog engem őrizni. Meg fog engem őrizni, és a szívemet és a gondolataimat is úgy fogja vezérelni, hogy ez a Krisztusban maradjon meg. Én a kívánságokról, illetve a parancsolatokról ennyit szerettem volna mondani, de még egy gondolat, záró gondolat a törvényekről, illetve a 10 parancsolattal kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot mondani. Ugye Istennek az erkölcsi törvényei olyanok, mint az országhatár. Minden keresztény ember számára kötelező érvényűek. És benne vannak az igében. Nem mondhatja azt egy keresztény ember sem, aki olvassa az igét, hogy nem tudom, mi az Isten akarata. Mert nagyon sok mindent leír itt, ami mindenkire vonatkozik. Ugyanakkor pedig, és hogyha átlépjük ezt a határt, akkor nyilvánvaló, hogy az ő védelme alól lépünk ki, és akkor a következményei is lesznek. Ugyanakkor pedig nyilvánvaló, hogy van, amikor szól az egyes emberekhez, személy szerint hozzám és hozzá, testvér, egy-egy igén, egy-egy eseményen, egy-egy igehirdetőn keresztül. Ez kicsit olyan, mint a telek határ, már ugye itt tartunk a birtokoknál, ami az én telkemnek a határ, azon belül én mozgok. Ne várjam el senkitől, hogy amit nekem mond az Úr, egy konkrét helyzetben azt más is ugyanúgy csinálja. Nagyon fontos dolog ezeket is megkülönböztetni, hogy mi az, amit mindenkihez szól, és mi az, ami most csak hozzám és csak nekem szól. És tényleg igaz az, hogy ha nem Krisztussal járunk, ezt újra meg újra hangsúlyozom, akkor két végletbe tudunk beleesni sokszor mi hívők. Az egyik, hogy jobbra vagy balra térünk le, az amikor törvényeskedünk. A törvényeskedés, amikor szabályrendszert alkotunk, abból is, ami nincs leírva az igében sokszor, hanem úgy gondoljuk, hogy mögé gondolunk valamit, hogy ezt és ezt is jelenti. És sokszor a szabályokat nem magunkra alkalmazzuk általában, hanem egy másik emberre. Ráhúzunk egy szabályt, hogy márpedig, ha te keresztény vagy, akkor neked így és így és így kéne jelent. Ha nem így élsz, akkor nem vagy hívő, akkor nem is tértél meg. Ez megint nagyon meg tud kötözni embereket, testvérek. A másik véglet, amikor a szabadosságba esünk bele. Fellazítjuk a kötelékeket, a törvényeket. Ránk ez most éppen nem érvényes, erre az esetre nem érvényes, majd valaki más. Tehát érdekes, hogy a szabadosság az inkább felénk, nekünk szól, hogy mi nekünk ez nem kell betartani. A törvényeskedést inkább a másik ember felé szoktuk alkalmazni érdekes módon. Záró gondolatként hadd mondjam el, hogy amikor múltkor ültem a templomban a Deák téren, és figyeltem a padba belevésett Luther rózsát, belefaragott Luther rózsát, úgy rájöttem arra, hogy ez sokkal több, mint egy címer, egy kép, amivel mutatjuk azt, hogy mi evangélikusok vagyunk, és akkor ez megkülönböztet másoktól. Annyira megdöbbentett, hogy ugye hogy néz ki ez a Luther rózsa? Van egy szív a közepén, és a szív közepén egy kereszt van. Ugye mindig ez a kérdés, hogy mi van a szívünk közepén. Ha mondjuk az első parancsolatot kicsit bővebben kifejteném, és azt mondanám, hogy ha én vagyok az Atya, a te teremtőd, ha én vagyok Krisztus, a te megváltód, és a Szentlélek, a te vigasztalód, akkor nem fogod ezeket a dolgokat csinálni. Mindig ott van a veszély a szívünkben, hogy nem ő lesz az első helyen, vagy egy másik képpel élve, hogy nem ő lesz a fej. Most tényleg hadd mondjak egy nagyon kemény dolgot, de hogy tényleg szemléltetővé váljon, hogy amikor elválik a fej a testtől, van egy ilyen fogalom a elsősegélynyújtásban, hogy élettel összeegyeztethetetlen állapotok, amikor a sérülteket felmérik egy balesetnél. Akinek ez a helyzete, az már nem foglalkoznak, mert az már nem fog visszatérni az életbe, és ez a halál jeleit kezdi el mutatni. Tehát, hogyha elválunk a fejtől, annak a jelei azonnal jelentkeznek. A romlás, a pusztulás jelei. Ezért van szükségünk erre a fejre. És nagyon sok fejetlen ember szaladgál a világon, akinek bizony-bizony nincsen. Saját feje van, de az nem megy, nem vezet sehová, legfeljebb saját maga körül pörgésre. És éppen ezért választottam azt az éneket is, amit énekeltünk az elején, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ne holnap legyünk keresztények. Ne legyünk holnap, majd holnap elkezdem, majd ráér holnap. Most azonnal, ha most megértettél valamit, testvérem, akkor ha innen elmész, vedd fel azt a telefont, írd meg azt a levelet, bármit, csak tedd meg. Ne várakozz, ne halaszgass, mert lehet, hogy holnap már késő lesz neked is, vagy neki, akiről szó van. Hadd olvassam fel végezetül Luthernek a 95 tételéből az első 4 tételt, mert megmutatja, hogy igazából a harcunk az hol folyik, és hogy ez... Ennek mi a kimenetele? Azt mondja Luther a 95 tételében. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz a bűnvallásra és a jóvátételre, ami a papok közreműködésével történik. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső bűnbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsőleg a bűnös mi voltunk elleni sokoldalú, halálos küzdelmet. Ez a gyötrődő küzdelem tehát mindaddig tart, míg az ember gyűlöli vétkes önmagát, ez az igazi belső bűnbánat, vagyis a mennyek országába való bemenetelig. Adja Isten, hogy ezt a küzdelmet megvívjuk, és az Úrral együtt győztesként tudjunk majd az ő országába bemenni. Imádkozzunk. Teremtő és szerető mennyei Atyám, megváltó Uram, Te, aki lehajolsz hozzánk kegyelmeddel, bár tele vagyunk minden szennyel és bűnnel. Ne fordulj el tőlünk, hanem tisztíts meg a véred által, add, hogy veled együtt meghalljunk a bűnöknek, és veled együtt feltámadjunk az örök életre. Amen. A 119-es éneket énekeljük el.
Jó, hogy bizonságnél.